Köszönjük neked, drága Urunk, azt, hogy szólhat ma délelőtt itt közöttünk is a te igéd, és valóban így legyen, ahogy énekeltük is az előbb az énekünkben, ne szóljon ez a te igéd hiába, ne legyen hiába való az igének a hirdetése, hallgatása, hanem hadd növekedhetnénk ezáltal a mi hitünkben, a mi istenfélelmünkben. Kérünk arra, Urunk, hogy áldj meg bennünket, drága jelenléteddel, a lélek által. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Mózes első könyvének második fejezetéből készültem igével erre a mai Isten tiszteletre. Mózes első könyvének második fejezetéből a 10. verstől a 14. versig tartó szakaszt hallgassuk meg. Tehát így szól Isten igéje, Mózes első könyve, második fejezet, 10. versétől. Az Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Eddig az ige. Azt mondja itt a 8. versben, Isten igéje itt a második fejezet 8. versében, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben. Általában ugye úgy szoktuk mondani, a szókapcsolat úgy hangzik, hogy az Éden kertje. Érdemes megfigyelni az igének a fogalmazását, egy kertet az Édenben. Vagyis ugye beszélnünk kell az Édenről, és ezen belül pedig meg lehet találni a kertet, az Édenen belüli kertet. És azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az emberiségünknek a története, a mi történelmünk, ebben a kertben kezdődött el, ide helyezte az Úristen az általa megteremtett, létrehozott embert. Tehát úgy kell ezt fölfognunk, hogy van az Éden, mint egy nagy tartomány, és ezen a tartományon belül pedig ma van maga a kert, amiről szó van. Az Éden az azt jelenti, magyarra fordítva, hogy gyönyörűség. Ez az Éden kertje, ez pedig a Biblia úgy nevezi, az újszövetségi szentírás, hogy a paradicsom. Na most nyilván nem a gyümölcse vagy zöldségre kell itt gondoljunk, hanem ez a szó, hogy paradicsom, ez egy óperzsa eredetű szó, onnan került át a mi magyar nyelvünkbe, és annak az a jelentése, hogy védett terület, körülkerített kert. Tehát van az Éden, mint egy nagy tartomány, és azon belül van egy védett, egy elkerített terület, ami ez a bizonyos paradicsom, az Éden kertje. Valahogy, ahogy Laci is mondta az imaórán, hogy van a Vörösmarty utca, nem tudom, 37, vagy nem is tudom, 35, ugye ez Békés Csaba, egy nagy város, és azon belül van egy elkerített rész, terület, ami a Lacié, meg a Bakai családé. Ott az az övéké, ők ott tartoznak felelősséggel. Hát van az Éden, és azon belül az Úr egy minősített területet hozott létre, az Éden kertjét, a paradicsomot. Mit tudunk erről az Édenről, az Éden kertjéről a Bibliánkból? Hát először is azt, bár ezt azért úgy vannak viták ebben a dologban, különböző bibliaértelmezések, most konzervatív bibliaértelmezésű vagyok, vagy liberális bibliaértelmezésű. De igazából a Biblia úgy beszél az Édenről, az Éden kertjéről, erről az elkerített területről, mint egy valóságos földrajzi helyről. Tehát nem egy elszellemiesített valami, hanem egy olyan terület, ami az új földön, az Istentől megteremtett földön létezett. Tehát egy valóságos hely volt ezen a mi Föld nevű bolygónkon, bizonyára megvannak azok a GPS-es koordináták, amikkel be lehetne lejelölni a helyét, fogalmunk sincs egyébként csak úgy nagyjából, hogy mégis hol lehetett ez az Éden kertje. Általában ugye azért Mezopotámiának a vidékére teszik a hozzáértők, éppen a folyók kapcsán, amit felolvastunk az igényben, de olvastam én már olyat is, hogy a Perzsa öböl lehetett, azt mondják ilyen kutatók, hogy a Perzsa öböl, amit ugye aztán akkor nyilván egy száraz terület volt, amit később víz árasztott el, de képzeljétek el, még olyat is olvastam, bár én ezért ennek nem tartok nagy jelentőséget, de olvastam valami cikkben nem olyan régen, hogy bizonyos kutatók azt mondják, hogy Egyiptomban volt az Éden kertje, és az életfája az éppen ott állott, ahol most a gízai nagy piramis van. Na hát, ilyen gondolat is van, de hát azért ez nem hiszem, hogy így. Valahol ott Mezopotámia környékén kell ezt a helyet keresnünk, ami egy valóságos hely volt, ma már nincsen. Ugye utazási irodák nem szerveznek turista utat oda, hogy nézzük meg az Édennek az Éden kertjét, mert nincs már ezen a földön, de volt, de létezett ez a dolog. Viszont nem pusztult el véglegesen. Mert a paradicsom, ez a védett terület, az Édennek ez a terület, ez létezik. Ma is létezik, csak a Földön, a maga fizikai, anyagi valóságában nem található meg. Miből tudjuk, hogy létezik? Hát onnan, hogy beszél róla a Biblia. Emlékeztek arra, hogy mit mond az Úr Jézus a mellette megtérő bűnösnek? A paradicsomban. Aztán olyanról is olvasunk, hogy aki győz, annak ugye annak a fának a gyümölcse, ugye a paradicsomban van. Pál apostol is mit mond, hogy hova ragadtatott el? Ugye ő is a paradicsomba, a harmadik égbe. Tehát létezik a szellemi világban, anyagi világban már nem található, de maga a paradicsom, az nem veszett el, az létezik. Aztán, hogyha az Édennek a nevére gondolunk, hogy Éden, gyönyörűség, akkor mi az oka lehet, hogy ilyen neve van ennek a tartománynak? Egész biztos, hogy az akkori földrajzi, geológiai, biológiai viszonyok mint teljesen mások voltak, mint napjainkban ezen a Föld nevű bolygón, amikor az Isten teremtéséből kikerült. Eleve bizonyára egy nagy termékenység volt ezen a Földön. Egészen biztos, hogy maga az Édennek a kertje, az egy fantasztikusan szép és gazdag hely lehetett. Ugye azért, ha a földünkön szétnézünk, akár csak Magyarország területén is, de szerte a bolygón, találunk fantasztikusan szép helyeket, területeket, ahol az ember csak úgy megáll és gyönyörködik benne, ámul. Abban a szépségben, abban a rendezettségben, ami tapasztalhat. Hát mi is, mikor Ausztráliában voltunk, hát csak ámultunk, ugye. Egy teljesen más vidék, más flórával, más faunával, más állatvilággal, más növényvilággal, mint amit megszoktunk, és még azok a kopasz sziklák is, amik mellett elhajóztunk, még azok is gyönyörűek voltak a maga vöröses kinézetével. Hát itt nem látunk itt a mi vidékünkön ilyet, nem beszélve az óceánnak a partjáról, ami megint egy fantasztikus, szép hely, a lemenő napnak a látványa. Hát ma is gyönyörködteti az embert az a szépség, ami ebben a világban megfigyelhető. Milyen lehetett az a szépség, ami ott Isten kezéből kikerült? Teljesen más, mint a mi világunk, amit most tapasztalhatunk, egy sokkal-sokkal gazdagabb, gyönyörűbb terület. Aztán azt is tudjuk, hogy mik voltak ebben a kertben. Hát fák. Hány fa volt ebben a kertben? Sok. Ugye kettőről tudunk, ami meg van nevezve, az életfája, és a jó és a rossz tudásának fája. Ezek is valóságos fák, és ugye nagyon érdekes ezeket is, hogy kell ezt elképzelni, majd egyszer lehet ezzel is tudnánk foglalkozni. Ugye ezt a kettőt megnevezi a Szentírás, amik aztán nagyon különös szerepet is játszanak az embernek az életében, történetében, de fák voltak, gyümölcsfák voltak, termékeny fák voltak. Vajon volt-e olyan fa, ami ma is megtalálható? Majd elmondom egyszer, hogy miért gondolják azt, hogy az élet fája az almafa lehetett, majd annak idején elbeszélünk róla. De vajon volt-e almafa, vagy körtefa, vagy szőlő, vagy voltak olyan gyümölcsök, amik ma már nincsenek is, de még akkor ott voltak, léteztek? Mert nem tudjuk elképzelni ezt a gazdagságot. És a negyedik dolog, amit erről az Édenről tudunk, és itt érkezünk meg felolvasott alapigénkhez, az, hogy egy folyó eredt az Édenben, hadd olvassam újból ezt az igét egész pontosan, az Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze, onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Tehát hol volt a forrása ennek a folyónak, amiről beszél a Szentírás? Az Édenben, keresztül folyt a kerten, a paradicsomon, ezen a védett területen, azért ugye, hogy öntözze, és utána, hogy kilép ebből a tartományból, négy ágra oszlik ez a folyó, ahogy elmondja a Szentírás, és tulajdonképpen az akkor ismert világot körbekerítette. Ugye nevei is vannak ennek a négy folyónak, ebből kettő az, ami nagyon ismerősen cseng ma is a mi fülünk számára, mert ismerjük, kettő az, ami úgy nincsen. Az egyik ugye a Pison, a Gihon, a Tigris, ami más biblia fordításban Hiddekkel néven is szerepel, és az Eufrátesz. Tehát ez a négy folyó, ami az Édenből aztán kilépve négy ágra szakad, és körbe járja az akkori világot. Na most, én elsősorban ebben az igehirdetésben értelemszerűen nem földrajz órát szeretnék tartani. Nem az a cél, hogy földrajzi ismereteinket gyarapítsuk, mert szerintem nem ezért jöttünk, de hadd mondjak néhány gondolatot, mielőtt a lelki ennek a folyónak, ebből az Édenből fakadó folyónak a lelki értelméről beszélnénk. Néhány gondolat. Az egyik, hogy ezek a folyók valóságos folyók voltak, igazi víz volt bennük. Tehát nem valami elszellemiesített, légies valami, hanem olyan folyó, mint a mi Körösünk, vagy Tiszánk, vagy Dunánk, vagy sorolhatnánk a Földnek a híres és jól ismert folyóit, a Volga, a Nílus, a Amazonas, a Mississippi, a mit tudom én, mik vannak még, nem akarom sorolni, rengeteg folyó van ezen a földön. Ezek is valóságos folyók voltak, és ugye tudjuk jól azt, hogy a földművelésnek az alapja a víz. Tehát gyakorlatilag víz nélkül nem lehet földet művelni, abból nem lesz semmi. És ezt mondja a Biblia is, ugye, pontosan, hogyha elolvassuk itt Mózes első könyve második fejezetét, hogy még pusztasság volt a földön, mert nem volt víz, mondja itt az elején. Tehát a víz az egy lételem, életelem, a földművelésnek az alapja, és látszik az is, hogy ott van virágzó kultúra, ott van virágzó földművelés, ahol van folyó, ahol van víz, ahol ki lehet emelni a folyóból a vizet, ahol öntözni lehet. Nagyon fontosak voltak mindig a földművelésben a folyókkal elárasztott területek, az úgynevezett árterek, mert ugye ott lerakódnak azok a hordalékok, amik hordozzák mindazt a tápanyagot, ami a földművelés számára szükséges. A Nílus is egy olyan folyó, ami ered valahol nagy folyással, nagy erővel tör át sziklákon, és aztán egyszer, amikor leér a sík területre, akkor szétterjed, és a folyással lelassul, és a hordalékok ugye ott megjelennek a Nílus mellett, és nem fogjátok kitalálni, hol alakul ki Egyiptomban a virágzó kultúra, ott, ahol a Nílus gátakat vagy sziklákat tör át, vagy ott, ahol szép lassúvá válik a folyása. Hát nyilván ott, ahol lassúvá válik a folyása, mert ott jelennek meg azok a tápanyagok leginkább, ami a földműveléshez kellenek. A tápanyagban gazdag hordalékok. Egy nagy kérdés, hogy ez a négy folyó, amiről beszél itt a Szentírás, ezek a folyók vajon megvannak-e ma is? Beazonosíthatók-e vajon ezek a folyók, és van erre nézve kutatás, meg van erre nézve elméletek. Például van egy olyan elmélet, hogy a pison az azonosítható az Indussal, ugye a Indiában folyó folyóval, híres folyóval, a Gihon az a Nílus lenne, a Hiddekkel a Tigris az a Tigris, amit ott Mezopotámia, Irak területén találunk, az Eufrátesz meg hát az Eufrátesz. Egy probléma van ezzel a, ezzel az azonosítással, elmélettel, hogy azt mondja a Biblia, ugye, hogy árad, elindul a folyó az Édenből, fölfakad, átfolyik a kerten, és mit csinál utána? Négy ágra szakad. Tehát volt egy közös rész, egy közös folyam. Na most hát az Indusnak, a Nílusnak, a Tigrisnek és az Eufrátesznek van ilyen közös szakasza? Hát szerintem nincs. Tehát, hogyha most elővennénk egy ilyen térképet, és megnéznénk, akkor azt látnánk, hogy hát ilyen szakasz bizony nincsen. Aztán van olyan elképzelés is, hogy műholdképes vizsgálatok alapján felfedezték hozzáértő kutatók azt, hogy bizony Szaúd-Arábiából is például volt olyan folyó, ami elment Kuvait irányába, ma már nincsen, ma már a sivatag ezt eltüntette, ezt a folyót, de azért érezni lehet műholdképes vizsgálatok alapján, hogy valami volt ott, valami lehetett ott. Hát nyilván a Biblia már, amikor fogalmazza, Mózes írja ezeket az igéket, már ezekről ő is múlt időben beszél, ezekről a folyókról, de az, hogy ma nincsen, nem találjuk, nem igazán tudjuk beazonosítani, nem jelenti azt, hogy nem is volt ilyen szakasz, hogy ez teljesen kizár dolog lenne. Az egyik ok, ami miatt ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a bűneset nagyon sok mindent megváltoztatott ebben a világban, ezen a földön. A bűn nyilván kihatott, a bűneset, az embernek a lázadása, az ember erkölcsi, szellemi életére. Ugye a legnagyobb változás azért ezen a téren következik be, hogy az ember kiűzetik az Éden kertjéből, halandóvá lesz, ugye bejön a halál az embernek az életébe, elveszti az élet fájához való jogot, változik az embernek a szellemi állapota, halott lesz, a lelke az is össze-visszává válik a bűneset miatt. De a bűn az nem csak az emberre hatott, hanem egészen biztosan kihatott a világra is. Hát gondoljunk csak bele az állati vadságra, ami azért egy természetes velejárója az életünknek, tudjuk jól, miről beszélünk. Vajon ez az állati vadság, ez megvolt a teremtéskor már? Nem igazán hiszem. Tehát ennek is az okát valahol az ember bukásában kell keresni, tehát ez egy eléggé kozmikus változást hozott létre ebben az anyagi világban az emberiségnek, az embernek a bukása. Egészen bizonyos az, hogy a geológiában is változás történt, éppen emiatt. Kihathatott arra a földrajzi viszonyokra, tehát másak a mostani földrajzi viszonyok, mint ami a teremtéskor Isten kezében kikerült. Meg aztán ne felejtsük el, hogy néhány évszázaddal később volt egy óriási kataklizma a földön, az özönvíz, ami szintén átrajzolhatta a földrajzi állapotokat a földön, és folyamatosan vannak változások egyébként is. Például Békésen, ugye tudjátok, vagy nem tudom, biztos tudjátok, hogy azt mondják, hogy ott folyt valamikor keresztül Békés központjában tulajdonképpen a fekete körös. Ma már csak ilyen mede, egykori folyónak a medre az, ami nagyjából utal rá, meg valamikor, amikor utat építettek a Rákóczi utcán, egy néhány évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, akkor megtalálták a régi körösnek, a hídjának egy maradványát, és akkor ott valamit rekonstruáltak, úgy érdekességképpen meg lehet nézni. De ott valamikor ott volt a városon keresztül a körös. Ma már alig-alig valami utal erre. Aztán még egy példát hadd mondjak. Néhány évvel ezelőtt volt nekem egy munkám Csanádapálca külterületén, ott Csanádapálca, Medgyesbodzás, Csabaszabadi határában kellett valakinek villamos energia, nevezetesen öntözéshez, éppen csak, hogy stílszerűek legyünk, és 20 kV-os légvezetéket kellett oda tervezni egy transzformátor állomással, és mentem a földúton, néztem a leendő nyomvonalat, és meglepett a domborzati viszony azon a részem. Tehát egy kicsit olyan érezhető, olyan dombos volt, és azért a mi környékünkön nincs ilyen, hát nagyon sokfele jártam már, és azért itt a mi alföldi síkságunkra ez nem jellemző, és aztán képzeljétek el, hogy találtam egy emléktáblát. És ezen az emléktáblára ki volt írva, hogy itt folyt valamikor az úgynevezett birkavölgyi ér, ami Bánkút és Szentetornya között folyt ez a folyó, és azt írta ez az emléktábla, hogy még a 19. század végén, 20. század elején még nagyon sokszor vízzel tert meg az a folyómeder, és biztosította az akkori emberek számára a földművelésnek a lehetőségét. Ma már csak a domborzati viszonyok maradtak. Elmúlt 100 év, és híre han van, de egy csepp víz nincs ott. Már csak a szántóföldek vannak, amiket művelnek, tehát ma már nincsen. Na ez is mutatja, hogy azért vannak változások. Tehát az, hogy ma nincs ilyen, abszolút nem zárja ki az, hogy nem is volt ilyen, amit a Biblia leír tényként erről a dologról. Mi volt ennek a négy folyónak, meg az Édenből fakadó folyónak a jelentősége? Az, hogy az Éden kertjét és az azon kívüli területeknek a gazdagságát, termékenységét biztosította. Na ennyit a földrajzról. Térjünk át a folyónak a lelki oldalára. Már az imaórán is beszélt Laci a templomról, hallottuk az igébe az Úr templomáról szóló leírást. Nyugodtan állíthatjuk és mondhatjuk azt, hogy az Éden kert, ez az elkerített terület, ez a hely a földön az Isten temploma volt. Miért? Azért, mert a templom az a hely biblikusan az Istennel való találkozásnak a helye, ahol az ember találkozhatik az Istennel, az a hely templom. És hol találkozott az ember az Istennel? Hát az Éden kertjében. Tehát az Éden kertje az Istennek a temploma volt. És mi történik az Éden kertjében? Ebből a templomból, az Isten templomából víz fakad. Folyóvíz fakad. És jegyezzük meg jól ezt a tételt, hogy az élővíz forrása az mindig az Isten templomában van. És ez többször előforduló kép a prófétai látomásokban, hogy az Isten templomából víz fakad, élő víz fakad. Ezt jelképezi az Éden tartományból felfakadó folyó, ami aztán négy ágra szakad, és biztosítja a gazdagságot, a termékenységet a vidék számára. Tehát többször előforduló kép a prófétai látomásokban, hogy az Isten templomából víz fakad. Nézzünk meg ilyet. Az egyik legismertebb ilyen bibliai történet, bibliai leírás, prófétai leírás, Ezékiel könyvének 47. fejezetéből az első 12 vers. Nem akarom ezt most egy az egybe felolvasni, csak szemelvényeket kiemelve a legfontosabb gondolatokat Ezékiel 47-ből. Figyeljétek! Akinek esetleg van Biblia, még követheti is az olvasást. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ez egy látomás, Ezékielnek a látomása, tehát nem a fizikai értelembe vett templom, hanem látja a látomásban. Tehát visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. Hogy duzzadt fel rövid úton, azt mondja, az első négy vers arról beszél, hogy rövid úton felduzzad ez a folyó, és aztán a 6. verstől a 12. versig a víz folyamnak a következményeiről ír. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is, igen sok fa van. Tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. A patak partján innen is, túl is, mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Tehát mit lát a próféta? Látja az Isten templomát, az Éden kertjét, az Édent, ugye, mint Istennek a templomát, amiből víz fakad, mint az Édenből is víz fakad, és ami aztán egy gazdag áldást mond maga után, a betegek meggyógyulnak, gazdag termékenység az eredménye, mint ahogy ugye láttuk az első folyamnál is. Amikor ilyen prófétai üzenetet olvasunk, akkor ez mindig két rétegű. Biztos tudjátok azt, hogy találtak kutatók olyan festményeket, amire rájöttek, hogyha lekapargatják a felső réteget, akkor megjelenik alatta egy alsó kép. Tehát volt egy kép, amit aztán valaki lefestett. Találtak ilyen templomokat is egyébként, ami fehérre volt messzelve, és rájöttek, hogy ha lekapargatjuk azt a felső réteget, akkor van egy alsó réteg, ami valami kép volt annak idején. Tehát több rétegű az üzenet, és ezek a prófétai üzenetek is mindig több rétegűek. Az egyik réteg, a legalsó réteg, az mindig az, hogy mit üzen az Úr a prófétán keresztül az akkori népnek, az akkori hallgatóknak. Mindig ez az első, legalsó réteg. A következő réteg pedig az, hogy mit üzen ezzel az igével, ezzel a prófétai látomással nekünk, ma élő hívőknek. Szerintetek, amikor Mózessel leíratja a Szentlélek az édeni négy folyónak az üzenetét, akkor azt milyen célból tette, mit üzent az akkori olvasóknak, az akkori hívőknek az Úr ezzel? Vajon tudományos ismeretet akart az Úr közölni az Úr lelke? Földrajzi ismeretet akart volna közölni? Nem gondolom, mert ennek nem sok értelme lenne, hanem milyen üzenetet hordozott ez, hogy az Édenből folyó fakat, ami aztán elárasztja a környéket, és gazdag termékenység lesz. Én azt gondolom, hogy azt, hogy az áldás Istentől származik. És az áldás jelenti itt a termékenységet, a gazdagságot, a bővölködést, és bár egy óriási törés keletkezik az Isten és az ember között, ez az áldás mégsem fakad el. Ez a folyó mégis folyik ma is, és ma is biztosítja a termékenységet, a gazdagságot, a bővölködést. Nem tűnt el az a négy folyó azonnal a földről. Milyen érdekes ez, hogy az ember már csak az Éden kapujáig mehetett el, ott mutathatott be áldozatot, de az a négy folyó az továbbra is hömpölyög, ami az Éden kertjéből árad, az Éden kertje, aminek áldása már az ember elől el van zárva, de ebből mégis fakad az áldás az embernek a számára, és biztosítja a megélhetést az Édenből kiűzött ember számára, vagyis az Úr nem fordul el az embertől, gondoskodik róla, gondoskodik földi életéről és a megváltásról. És ma is ezt üzeni nekünk, az Édennek a négy folyója, hogy az Úr gondoskodik. Gondoskodik megváltásunkról, gondoskodik életünkről, a mi szívünkről, és gondoskodik a mi földi életünkről is. Vajon amikor ez a prófétai látomás Ezékielnek megadatott, mit akart üzenni akkor Ezékielen keresztül az Úr? Gondoljunk bele, milyen állapotban van akkor Isten népe. Babiloniai fogság, a templom lerombolva, lelki mélység. Körülbelül ezzel lehet összefoglalni az akkori lelki-szellemi állapotot. Fogság, templom nincs, és óriási a mélység, a lelki gyötrelem. És beszél a templomról, arról, ami most nincsen, de a próféta látja. És látja, hogy ebből a templomból milyen áldás fakad a környezete számára. Mit üzen ezzel az Úr lelke az ő népének a prófétán keresztül? Azt, hogy van remény. az, hogy van helyreállítás. Az, hogy ez a nyomorúságos állapot, ez nem egy végleges állapot, hanem ebből van kiút. Az Isten el fogja hozni a szabadulásnak az idejét, a szabadulásnak a helyzetét. Lesz még bővölködés az Isten népe számára. És üzeni ezt nekünk is a próféta szavain keresztül. Van reménységünk, van helyreállítás, van kegyelem, van áldás az Úrtól. Aztán lépjünk tovább. Van egy nagyon érdekes és furcsa epizód az Úr Jézus halálánál. János evangéliusta jegyzi ezt föl, 19. fejezet, 34. vers. Az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Átszúrja az oldalát, és víz jön az Úr Jézus oldalából. Mit jelent ez? János evangéliuma szintén, 2. fejezet, ezt mondja az Úr Jézus. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Hát nem érdekes? Megint itt a templom, és megint itt a templomból fakadó víz, az élő víz. Mit jelent ez? Az, hogy az Úr Jézus halálából fakad az Isten szeretete, az Isten megbocsátása, a mennyei atyánknak a kegyelme, és ez nem apad ki. Ez nem huny el, nem múlik el, hanem egyre nő, és terjed az evangélium. És még egy templomot hadd mutasson a Szentírás nekünk, az újjáteremtett földön. Jelenések 21. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Aztán így folytatja 22. fejezetben. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten bárány, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó 2 ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja a termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Hát megint csak templom, megint csak folyó, olyan folyó, ami áldást hoz az ember számára, mert az Isten templomából fakad. Csak hogy itt nincs külön templom, hanem azért, mert az Isten az egész földön jelen van, az újjáteremtett földön jelen van, tehát az újjáteremtett föld, az egészen Istennek a temploma, mutatja ezt, hogy uralma tökéletes, nincsen bűn, nincsen ellenállás, örömmel enged az Istennek mindenki ezen az új földön, és innen ömlik ebből a trónusból, az Isten uralmából az élet folyója, aminek mi a gyakorlati jelentősége? Egy végtelen gazdag élet. Egy olyan végtelen gazdag élet, ami elképzelhetetlen mi számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el sem tud gondolni. Na ezt készítette Isten az őt szeretők számára, egy ilyen végtelenül gazdag életet. És ilyen lehetett volna ez a föld. Ilyenné válhatott volna a föld, ha nincs bűn, ha nincs lázadás, ha nincs engedetlenség. De a bűn egy teljesen más pályára állította az emberiségnek a történelmét, nem arra, amire az Isten szánta. Ami most van, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatottság, tehetetlenség, nyomorúság. És ami lesz az új földön, a biztonság, a bőség, a békesség, és mindenneknek az eredményeképpen számunkra elképzelhetetlen boldogság. És azt mondja, hogy a város főutcáján folyik ez a folyó, mellette a gazdag termelék, termékenység, ami arra utal, hogy bárki szabadon élvezheti azt a gazdagságot, amit Isten készít az ővéi számára. Hát jártunk a múltban, a prófétai látomásban, jártunk az Úr Jézus idejében, jártuk a jövőt. Egy dologról nem beszéltünk, a jelenről. Vajon hol van? Van most olyan folyó, van most olyan templom most a napjainkban, a mi életünkben, amiből élő víz fakad, amiből áldás fakad. A múltban volt, az Úr Jézus idejében volt, a jövőben lesz, és most azért csak érdekel bennünket, hogy mi van most. Hát hadd olvassak egy igét. Figyeljétek. Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Na, a templomunk már van. Mi a templom? Hol a templom? A hívőnek a teste. A mi testünk, ha megtértünk. És a hívő gyülekezet az, ami Istennek a temploma. És van víz. Figyeljétek csak, mit mond János evangéliuma. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hát van templom, és van élő víz. Templom mi vagyunk, és a mi életünkből, a mi hitünkből olyan víz fakadhat, ami áldás hozhat a környezet számára. Testetek, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és most innen fakad az élő víz, mert az élő víz mindig Isten templomából fakad. És mi vagyunk, mi megváltottak, mi hívők, Isten népe, ennek a víznek a forrásai, ami jelenti azt, hogy mi visszük az evangéliumot, mi vihetjük az öröm üzenetet, mi lehetünk vigasza a szomorkodónak, mi lehetünk segítője a gyámolítónak, mert áldásnak lenni ezt jelenti. Jót tenni a mi környezetünkkel, bővölködést, gazdagságot, jólétet biztosítani, és ezt az evangélium adja meg, amelynek hordozóivá rendelt bennünket az Úr. Hát kívánom azt mindannyiunk számára, hogy ez az édeni négy, ez az édeni folyó, ez hadd áradhasson a mi életünkben is, és hadd gazdagíthassa mindannyiunknak a környezetét. Amen.